Az egyik igehely apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetének a 8. verse lesz, utána pedig a 7. fejezet 54. versétől olvasom az igéket. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezet 8. verse. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. És akkor 7. fejezet 54. versétől folytatva. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre fükeztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: íme látom a megnyílt eget, és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, és bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Nyilván rájöttetek a felolvasott igéből, hogy Istvánról szeretnék néhány szót mondani, néhány gondolatot megosztani veletek. Pár héttel ezelőtt a példakép fontosságáról mondtam néhány mondatot. Mennyire fontos a hívő életben az, hogy legyen példaképünk, legyenek olyan testvérek, akikre felnézhetünk, akiktől tanulhatunk, akiknek az élete, hite példa a mi ránk nézve is. Hát akkor ugye Pál apostol volt a példánk, az ő élete, meg hitének egy bizonyos ellenvonásai. Most meg István lenne ez a minta, akinek úgy az élete, mint a halála, igen követendő. Igen sok tanulsággal jár, olyan minta, amire érdemes tekinteni. Ugye István a keresztény hitnek az első vértanúja. Először is azt nézzük meg röviden, ki volt ez az István. Mit tudunk róla? Azt tudjuk, ahogy olvastuk, nyilván egy hívő emberről van szó, egy olyanról, aki átadta életét, szívét az Úr Jézusnak, és egészen oda szentelte magát az ő szolgálatára. Igazából nem sokat tudunk egyébként róla. Igen rövid az az idő, amiben láthatjuk őt, rövid az ő szolgálatának az ideje. A megtéréséről nem tudunk semmit sem. Nem tudjuk azt, hogy ő is ott lehetett vajon abban a felházban pünköstkor, amikor kitöltetett a Szentlélek, hogy esetleg már később az apostoloknak a bizonyságtétele nyomán értette meg a felkínált kegyelmet, és fogadta azt el, és lett hívővé, és adta át magát az Úr Jézusnak. Hát ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ott van a gyülekezetben, ott van a hívőknek a közösségében. Azt tudjuk róla, hogy egy szolgáló testvérről van szó, akinek, ahogy mondottam az előbb, igen rövid idő adatott ebben a szolgálatban. Azt is látjuk, és nyilvánvaló, hogy egy hűséges hívőről van szó. Egy olyan hívőről, aki hűségesen követte az Urat, szolgálta őt, és a saját életét sem tartotta fontosabbnak az Úr szolgálatánál. Istvánnal a 6. fejezetben, amiből most olvastuk az igét, itt a 6. fejezetben találkozhatunk először. Ugye egy szükséghelyzetről van szó, egy problémáról a gyülekezeti életben, itt a 6. fejezet elején, amely megoldást kívánt, és az apostolok Istentől kapott bölcsességgel nagyon bölcsen oldották meg ezt a problémát. Ugye arról volt szó, hogy ahogy megalakult ez a kis keresztény gyülekezet a Szentlélek kitöltetésekor, elkezdenek szolgálni, és a szolgálatnak nem csak az evangélium hirdetése a része, nem csak a gyógyítások, meg ezek a dolgok, hanem a segítés is. Úgy mondhatnánk a karitatív munka, ami egyre nagyobb volt, egyre inkább elszaporodott, és egyre nagyobb terhet lótt az apostolokra, meg már zúgolódás is volt miatt, tehát valamit csinálni kellett, némelyek már háttérbe szorítva érezték magukat, és akkor mondják az apostolok, hogy hát nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhanyagoljuk, és itt az asztal körül kell forgolódnunk. A mi feladatunk, a mi elhívásunk, a mi szolgálatunk, az az igének a hirdetése, az evangéliumnak a hirdetése, ez is fontos feladat, amelyet nem lehet elhanyagolni, de hát nem bírhatnak ők mindent. És így, ugye Istentől kapott bölcsességgel kiválasztanak 7 férfiút a görögök közül, egyik közülük István, vagy Stefanos, hogyha görögül akarnánk mondani az ő nevét, kiválasztják, ez a bizonyos diakónus, vagyis a szolgálattevő, a szolgálóknak a választása, hogy végezzék ők ezt a munkát. És így kerül István is oda a kiválasztottak közé. Igazándiból ugye néhány feltételnek teljesülnie kell, hogy valaki alkalmas legyen, hogy kiket lehet választani. Azt mondja először is a 6. fejezet 3. versébe, hogy választotok ki magatok közül való testvér. Tehát hívő legyen, olyan legyen, aki a gyülekezetnek a tagja, a gyülekezet részese, a közösségben szolgál, szolgáló testvér. Aztán azt mondja, hogy akiről jó bizonyságot tesznek. Mit jelent ez a feltétel, hogy akiről jó bizonyságot tesznek? Hát, úgy mondhatnánk egy kicsit lefordítva mai nyelvezetre, hogy akinek nyitott könyv az élete. Akinek az életében olvasni lehet. Akiről tudjátok, hogy valóban az Úré, valóban hívő, valóban átadott szívvel szolgál, akire nem lehet rosszat mondani. Aki a vállalt feladatokat megbízhatóan és hűségesen elvégzi, hát akinek nyitott könyv az élete. Akibe bele lehet látni. Akinek bele lehet látni az életébe, és amit látunk az életébe, az jó. Az kívánatos, az rendben van. És a harmadik feltétel, aminek meg kellett felelni a kiválasztottaknak, így Istvánnak is, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Vagyis akiket Isten tett alkalmassá a szolgálatra. Na hát így került a választás, mert István azok közé tartozott, akik ennek a hármas feltételrendszernek megfelelt, gyülekezetéhez tartozott, fontos volt számára a közösség, mert elkötelezte magát, jó bizonysága volt az ő életében, mások is csak jót mondhattak róla, és megvoltak azok az Istentől való ajándékai, amik képessé tették őt a szolgálatnak a betöltésére. Aztán igen hamar kiderül Istvánról, hogyha olvassuk tovább itt a 6. fejezetet, igen hamar kiderül Istvánról, hogy nem csak az asztal körül tud jó szívvel forgolódni és látni el így a anyagi diakóniai feladatokat, hanem egy olyan testvérről van szó, aki prédikálni is tud. Nem is akár. Erővel és hatalommal, Istentől való felkészítéssel tudja hirdetni Istennek az igéjét, és még azt is olvassuk róla, hogy Isten még csodákat és jeleket is tesz általa a nép között. És nem szégyelte Krisztusnak az evangéliumát. Nem szégyelte azt, amit szívébe fogadott, aminek magát átadta, nem szégyelte a hitet, nem szégyelte Krisztust, és nem félt még az ellenséges környezetben sem Krisztust megvallani. Nagy dolgok történnek Istvánon keresztül a nép között, az Úr hatalmasan tud munkálkodni, nyilván föl is keltette az akkori hatóságnak a figyelmét Istvánnak a forgolódása, és hát természetesen nem is nézték jó szemmel azokat a dolgokat, amelyeket István cselekedett, ahogy ő hirdette a Krisztust, ahogy hirdette az evangéliumot, ahogy bizonysága volt az Úr Jézus evangéliumának. Tehát megharagudtak rá, és nyilvános vitára hívták ki Istvánt. Aztán az történt, olvassuk a 10. versben, hogy nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Vagyis alul maradtak ebben a vitában. Alul maradtak. Nem tudtak vitatkozni Istvánnal. A szó a torkukon akadt, nem tudtak mit mondani azzal az érveléssel szemben, amit István felhozott. István tehát ezt a szellemi csatát, mondhatjuk így, elméleti csatát is megnyerte ellenségeivel szemben, ugyanis kitűnően ismerte Isten tetteit népe életében. Hogyha végigolvasnánk a 7. fejezetet, akkor láthatjuk azt, hogy milyen ismerettel bírt István a zsidó népnek a történetéről. Nyilván azért volt meg neki ez az ismerete, mert olvasta, mert hallgatta, mert érdekelte, mert tanulmányozta, mert a szívébe zárta, és az Úrtól kapott bölcsességgel ezt az ismeretet kitűnően tudta kamatoztatni az ő ige hirdetésében is. Hát, hogyha ellenség elveszti a csatát, a szellemi csatát, nem adja föl, akkor más eszközökhöz nyúl. A már régi, jól bevált eszközhöz nyúlt itt most megint a hatóság, hamis tanúkat hoztak Istvánnal szembe. Ha az igazság útján nem lehet nyerni, akkor majd nyerünk a hazugságnak az útján. Ugye ezek a hamis tanúk voltak azok, akik az Úr Jézussal szemben is felléptek, és az Úr Jézusnak az elfogatásához, halálra ítélésében is igen nagy szerepet játszottak ezek a lefizetett hamis tanúk. Tehát nem válogat az ellenség, nem válogat a akkori hatóság az eszközökben, ma sincs ez egyébként olyan nagyon másképpen. Bármi célral a hatóságnak érvényesítenie kell a maga akaratát, a maga elképzelését. És ismételten, itt a 7. fejezetben olvashatunk egy erőteljes prédikációt, aminek a végén István az Úr Jézust Úrnak vallja, ráadásul a bűneikkel is nagyon határozottan szembesíti azokat az embereket, akik őt ebbe a helyzetbe belevitték. Eredmény az, hogy kiviszik, kivonszolják a városon kívülre, és ott megkövezik, és István meghal. Hát nagyjából ennyit tudunk az ő életéről. A másik dolog, amit szeretnék az ő élete kapcsán kiemelni és megemlíteni, az, hogy igen szép azt látni, ahogy Isten felkészíti az ő szolgáját a szolgálatra, ahogy képesíti. Azt olvassuk 6. fejezet 8. versébe, alapigényben, amit föl is olvastunk, hogy István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Meg azt is olvastuk, vagyis azt is, amit már említettünk, hogy olyan embereket kell kiválasztani, akik hittel és szent lélekkel teljesek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ad az Úr parancsot, feladatot, szolgálatot az övéinek, de megadja a képesítést is azoknak a feladatoknak az elvégzésére. Ha nézzük akár a Lukács evangéliumának a végét, a 24. fejezetet, akár az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetét, ugye nyilván ez a kettő ugyanaz a szerző, mind a kettő könyvnek, Lukács a szerzője, nyilván ezért van ez az átfedés a két igehelyek között, De ott is láthatjuk ezt az elvet Lukács evangéliumának a 24. fejezetében olvassuk, hogy 47. vers, hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Ez a feladat, ez a parancs, amit Máté evangéliumának a végén úgy ismerünk, hogy a nagy missziós parancs. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván mindarra, amit én tanítottam néktek. Ez egy feladat, egy igen komoly feladat, tanúskodni Jézus mellett. És így folytatja, íme én elküldöm nektek, akik Atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Az abcselnek az elején, az első fejezetben pedig így ezt olvassuk, hogy amikor együtt volt velük, megparancsolta neki, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Aztán ezt olvassuk a 8. vers, ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Tehát van küldetés, van parancs, van szolgálatra való elhívás, de van ennek egy feltétele is. Ezt a feladatot, ezt a küldetést ti a saját erőtökből nem tudnátok elvégezni. Ennek az elvégzéséhez mennyei erőre van szükség. Mennyei felhatalmazásra van szükség. És ezt adja meg az Úr neki pünköstkor, a Szentlélek eljövetelekor. És így van ezzel István is, akinek szintén ott van a küldetés, a parancs, a szolgálat, az elhívás, de ott járosul mellette az erre való képesítés is, az, hogy ő hittel és Szentlélekkel teljes. Ad az Úr ajándékot az ön népének, szellemi ajándékokat, amelyek megnyilvánulnak a szolgálat során, és ez így volt mindig, ha végignéznénk az Ószövetségi Szentírást is, mindig, amikor nagy dolgokat tesznek Istennek az emberei, megelőzi azt, hogy az Úrnak lelke száll rájuk. Jó lenne elmenni még ebbe az irányba egy kicsit beszélni erről, hogy mit is jelent ez megtelni Szentlélekkel, most nem teszem meg, mert az a nagyon jó, hogy majd pünköstkor erre lesz lehetőségünk, ha az Úr megsegít bennünket, akkor ezzel a témakörrel foglalkozni. A másik, ami szintén isteni felkészítés, vagy együtt munkálkodás a szolgálatkész hívővel, azok a jelek és csodák, amelyeket az Úr végez a nép között, Istvánon keresztül. István pedig nagy csodákat és jeleket tett a nép között, olvassuk. Ez megint nem más, mint az, hogy Isten igazolja az ő szolgájának a küldetését. Ez egy isteni pecsét, egy olyan valami, amivel igen komoly tekintélyt szerzett az övőinek abban az időben, azzal, hogy jelek és csodák történtek a szolgálatuknak a nyomán. Tehát nagyon szépen látjuk ezt, ahogy Isten parancsot ad, ahogy Isten elhív, ahogy Isten kirendel szolgálatra, és azt is, hogy ez nem az saját erőnkből, a saját jámborságunkkal, a saját képességünkkel kell elvégezni, mert nem lenne elég arra, hanem Isten az, aki felkészít bennünket az ő lelki ajándékaival, szellemi ajándékaival, a Szentléleknek sokféle, különféle megnyilvánulásaival a szolgálatban. Aztán itt van Istvánnak ez a híres prédikációja, elég hosszú egyébként ez a 7. fejezet, amit végigolvasunk, amiben láthatjuk azt, hogy mennyire ismeri Isten népének az életét, és igazából döbbenetes az, ahogy ezt a prédikációt ő befejezi, az 51. vers, 7. fejezet 51. versétől. Azt mondja, ugye, Egyszer csak odafordul hozzájuk, ahogy elmondja a szép eredetes beszéddel Isten munkálkodását az ószövetségi népnek az életében, és egyszer csak odafordul a hallgatóságához, és ezt mondja neki. Ti, kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és hűlő emberek, mindig elleneszegültök a Szentléleknek. Atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaz eljövetelét. Most pedig ti az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek, akik bár angyalok által kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Hát, határozott beszéd. Kemény beszéd, igaz beszéd, egyértelmű határozottsággal rámutat az ő ellenségeinek, a vádlóinak a bűnére. Nem kertel, világosan megmondja. Engedetlenek vagytok. Megmondja, hogy mindig a Szentlélek ellen cselekeztek, és rosszabbak vagytok, mint az elődeitek. Rosszabbak vagytok. Milyen körülmények között mondja ezt el, ezt a prédikációt? Hát nem egy kedves hallgatóság előtt, mint most én itt ti közöttetek, hanem olyan emberek előtt, akik őt gyűlölték. Kimondottan gyűlölték, megvetették, és csak a lehetőséget és az alkalmat keresték arra, hogyan kössenek bele, és hogyan végezzenek vele. Úgy mondhatnánk, hogy életveszélyes körülmény között nem félt ennyire nyíltan, ennyire egyértelműen szembesíteni őket a saját bűneikkel, a saját vétkeikkel. Tette ezt úgy, hogy mindeközben a saját sorsára nem tekintett. Nem gondolkodott azon, hogy mi lesz most én velem. Nem keresett cizellált beszédet. Sokszor tapasztalom magamon, hogy el akarom mondani az igazságot, de hát az valahogy olyan cizelláltan, olyan szépen, olyan becsomagolva, hogy azért mondom is, de meg se haragudjon, meg ne gondoljon rosszat. Nem foglalkozott ilyennel. Kemény nyakú, körülmetéletlen, bűnösök vagytok. Kész. Elmondta egy az egyben. Ti vagytok az Úr Jézus árulói és gyilkosai. Ti vagytok azok, akik miatt neki meg kellett halnia. Felhasználta az alkalmat arra, hogy szembesítse őket bűneikkel. Mint kiderült, az egyetlen alkalmat, mert neki több már nem adatott. De ezt az egyetlen alkalmat arra használta, hogy meghirdesse Isten ítéletét, Isten haragját, szembesítse őket az ő bűneikkel, és hívja a megtérésre őket. Mi adott erőt neki ehhez? Azt gondolom, hogy az 55. versben olvassuk az, mi az ő erőforrása volt, hogy ott azokat a gyilkos indulatú emberek előtt ilyen egyértelmű beszéddel álljon ki. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézus, amint Isten jobbja felől áll. Ez adta neki az erőt, hogy nem a magára nézett, a maga sorsára, a maga helyzetére, a várható következményekre, nem a vádlóit nézte az ő gyilkos indulatú szívüket, hanem mindenen túltekintett. A földi bajokon, a földi nyomorúságokon, és egészen föl tudott tekinteni, és be tudott tekinteni a mennybe. És ott látta Jézust. És Jézus látni, ez az egyetlen erőforrás ezen a földön számunkra, ami a bajokon, a nyomorúságokon keresztül tud vinni, ami erőt tud adni mi nekünk. Látni Jézust. Nézzetek fel Jézusra, és neki megadatott ez a szellemi látás, hogy látta valóban Jézus az Atya jobbján. Milyen eredménye volt az ő prédikációjának? Hát nem hozott megtérést. Egyetlen egyet sem. 54. vers, mikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csiporgatták ellen. Amikor Péter kiállt pünköstkor, és elmondta azt az ige hirdetését, annak olyan hatása volt, hogy ezrek tértek meg akkor. Most senki. Egyetlen egy ember sem tért meg, sőt, inkább megkeményedett a szívük, és teljesen fölpaprikázva a méregtől, a haragtól, kivonszolják a városon kívülre, azzal sem törődnek, hogy igazából ők halálos ítéletet nem hozhatnak senkire, ez csak a rómaiaknak volt a joga, ugye ezért kellett az Úr Jézus Pilátus elé vinni, hogy ő ítélje el. Na ezzel itt Istvánnal ezzel sem törődnek, annyira gyilkos bűn fogja el az ő szívüket, az ő gondolatukat. Tehát nincsen megtérés. De István elvégezte a szolgálatát. Az, amire az Úr elhívta, betöltötte. És azt gondolom, hogy szó volt az imaórán is, várjuk a gyümölcsöket, akarjuk, és nyilván jó, hogyha van. De a hívő életünkben nem ez számít, hanem az, hogy amire elhívott az Úr, az betöltöm-e. Amire elhívott szolgálatra az Úr, abban benne vagyok-e, amit vár tőlem az Úr, azt megcselekedem-e. Ez az egyetlen kérdés. Az, hogy az milyen gyümölcsöt fog majd teremni, azt majd az Úr tudja, az ő dolga, és nem az enyém. Mit tanulhatunk Istvánnak a halálából? Ezen a földön gyalázat érte. Gyilkos indulattal, undorító módon végzik ki, megkövezik a városon kívül. Gyalázat a földön, de annyira szép és annyira szívet megragadó ahogy olvassuk, hogy látom a megnyílt eget, és az ember fiát, amint Isten jobbja felől, áll. Nem ül, hanem áll. Szinte olyan ez, mintha a mennybéli Úr fölállna, mert ugye olvassuk, hogy leült az Isten jobbjára, de ő most nem leül, hanem áll, föláll, és figyeli az ő szolgáját. Figyeli az ő szolgájának a hűségét, figyeli az ő szolgájának a kitartását, álhatatosságát, rettenthetetlenségét. Figyeli az ő szolgájának a szívét, vajon ebben a élet helyzetben hogyan fog cselekedni. Felvállalja-e azt a bizonságtevést, aminek a mártírság, a vértanúság lesz a vége. Fennállva figyeli az Úr az ő szolgáját, és fennállva várja a mennybe érkező első vértanúnak a lelkét. Milyen jó, hogy ezzel a reménységgel lehetünk mi is, hogy lát bennünket az Úr, figyel bennünket az Úr, és tudja, hogy mi történik velünk. És micsoda különbség van István és az ő vádlói között. Olyan szép, amit olvasunk a 6. fejezetnek a végén, ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. El se tudom képzelni, hogy mit láthattak. Tehát a szelítség sugárzódott, vagy Isten dicsősége sugárzódott az ő orcájáról, vagy... De valami volt, ami megragadta még az ellenségeit is, az angyali ábrázat. Ezzel szemben mit olvasunk a vádlóiról? Az, hogy fogukat csikorgatják. Később Pál apostol, amikor visszatekint az ő múltjára, azt mondja, hogy bosszútól lihegve akartam a keresztényeket meggyilkolni, elfogni, összegyűjteni. Az egyik, egy ilyen vadállati megnyilvánulás, a fogcsikorgatás, a lihegés, a másik, az pedig egy ilyen angyali, egy ilyen bárány lelkület. És ez a bárány lelkület, és a fenevadi lelkület, ez az egész történelmen végigvonul, és a Jelenések könyvében is nagyon szépen kiábrázolódik, és egyre inkább, vajon bárány lelkületen van mi bennünk, a szelídségnek, az átadottságnak, a szolgálatnak, az Isten követésének a lelkülete, vagy egy ilyen fenevadi lelkület, aki mindent magának akar, aki önző, aki ilyen indulatokkal van telve. Ebben a helyzetben volt ereje imádkozni Istvánnak. És igazi krisztusi lelkülettel imádkozott. Hogyan imádkozott az Úr Jézus a kereszten? Ne tulajdonítsd nékik ezt a bűnt. Ugyanígy imádkozik István itt a köveknek már a súlya alatt. Ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Igazi krisztusi lelkület nyilvánul meg Istvánnak az életében és halálában együtt. És jól lehet, nem volt eredménye ott megtérő, aki cíven ütött volna úgy az ige, hogy átadja az életét. Mégis ez az ő halála magvetés volt. Magvetés volt, mert volt ott egy fiatalember, egy Saul nevű fiatalember, aki egyetértett Istvánnak a kivégzésével, aki ilyen indulatokkal volt telve, mint Istvánnak a gyilkosai. Ez a fiatalember, ez a Saul, ő lett azután Pál apostol, és amikor ott áll, akkor hallja imádkozni ő is. Hallja, amikor azt mondja, hogy ne tulajdonítsd nékik ezt a bűnt. És látja meghalni Istennek a szentjét, látja azt az angyali arcot, látja a mennynek a dicsőségét. És egész biztos, hogy hatással volt rá. Nem tudta ez alól kivonni magát. Egy krisztusi lelkülettel meghaló ember, aki úgy fogadja a halálát, hogy az Úrnak ajánlja, és még imádkozik is a gyilkosai ellen. Ha ott és akkor nem, de mégis beleégett a lelkébe, a szívébe ez a kép, és egészen biztos az, hogy hatással volt aztán későbbi megtérésére, és nem is felejti, mert a 26. fejezet 10. versében, mikor már Pál apostolként áll Agrippa király előtt, és védekezik el előtte, akkor a 26. fejezet 10. versében ezt mondja a királynak, tehát 26. fejezet 10. verse: én magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a nazareti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Mikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. Egészen biztos, hogy István is ott van ebben a mondatban. Hogy Istvánnal szemben is így cselekedett, de látta Istvánt. Látta az ő életét, az ő szolgálatát, az ő álhatatosságát, hűségét, és látta az ő halálát. És magvetés az ő halála miránk nézve is, mert tanulhatunk Istvánnak az életéből, hitéből, mert nekünk is lehet erőforrás az, amit tőle látunk az Úrtól megsegítve. Vagyunk-e ilyen tanúi? Tudunk-e ilyen tanúi lenni a mi Úrunknak, ami ennek István volt? Ezt a kérdést válaszoljuk meg a szívünkben.